Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található János első levele 5. fejezetében, a 6-tól a 13-ig terjedő versekben, eképpen. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Az a Szentige, kedves testvérek, amelynek alapján ma előttetek a Szentlélek segítségével szólni kívánok, megírva található János evangéliuma első fejezetében, a 16. versben, eképpen. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Amen. Kedves testvérek, Isten kegyelme az, amire mindennél jobban szükségünk van. Mindig többre és többre van szükségünk Isten kegyelméből. Több kegyelem Istentől, és több kegyelem általa rajtunk keresztül másoknak. Mert amikor az embereket megérinti Isten kegyelme, hálás emberekké válnak. Isten kegyelmének kiterjesztése lehetünk mi is, és olyan dolgokat tehetünk, amire Isten nélkül képtelenek lettünk volna. Istenünk már kezdettől fogva kegyelemmel tekintett az emberre, még akkor is, amikor az nem érdemelte volna meg. Istenünk ma is így tekint ránk, a kérdés csak az, hogy mit kezdünk vele. Néhányan azt gondolhatják, hogy mit kezdenénk vele, hiszen azt sem tudjuk, milyen Isten kegyelme. Ezért hoztam néhány példát a Bibliából, hogy milyen is Isten kegyelme a gyakorlatban. Ott van például az asszony, akit paráznaságon kaptak, és mielőtt megköveznék, odaviszik Jézus elé, hogy ő ítélje el. Ehelyett ezt mondja a vádoló férfiaknak: én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. De Jézus arról is bizonyságot tesz, hogy nem csak akkor ilyen nagyvonalú, amikor valaki más bántottak meg, hanem akkor is, ha őróla van szó. Amikor megfeszítették, imádkozott az őt megfeszítő tömegért: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus még ennyire kiszolgáltatott helyzetében is tudott kegyelmet gyakorolni, és saját maga helyett másokért imádkozott, beleértve a mellette keresztre feszített gonosztevőt is. Amikor látta, hogy az a másik felismerte benne az Isten fiát, azt mondja neki: bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ilyen a kegyelem a gyakorlatban, és pontosan ez az, testvérek, amire szükségünk van. Isten kegyelme megmentő, megtartó és megszentelő erő lehet számunkra. Nézzük csak meg, mit mond a Szentírás a megmentő kegyelemről. Titus levelében a következőt olvashatjuk: de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített, minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által. Egy másik helyen, a Timóteushoz írt második levélben pedig ezt írja Pál. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Amikor az ember az életét próbálja menteni, nagyon sokféle eszközhöz folyamodik, mert kétségbeesésében nem ismeri fel, hogy valójában csak egyre, egészen pontosan egy személyre van szüksége. Mindkét felolvasott igehely arról szól, hogy a kegyelmet nem tudjuk kiérdemelni, és csak egyféle módon kaphatjuk meg, Krisztus által. Ez a meg nem érdemelt kegyelem az, amire sokaknak annyira nagyon szükségük van. Mégis ahelyett, hogy Istenhez fordulnának, inkább saját magukban keresik a megoldást, és ezt nagyon rosszul teszik. Evangélium nélkül, Krisztus nélkül ugyanis nem lehet kegyelmet kapni. Akármilyen tréningeket, képzéseket végzünk el, akármennyire is ismerjük saját magunkat, nem lehet kikerülni az egyetlen Istenhez vezető kaput, Jézus Krisztust. Testvérek, egyedül Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat után találhatunk kegyelmet és gyógyulást, és csak így tanulhatunk meg másoknak is megbocsátani. Isten nem hagyta annyiban a történetet, hogy a kegyelem testet öltött, kezdhettek vele, amit akartok, hanem Jézuson keresztül ontja ránk a kegyelmet, mint az életet adó esőt. És bocsánat, hogy ilyen érzelgősen hangzik, remélem, hogy a férfiak nem mennek most ki a templomból. Azért mondok ilyeneket, mert amikor Isten kegyelmére igazán szükségünk van, akkor már biztos, hogy olyan állapotban vagyunk, hogy belássuk, szükségünk lenne egy kis szeretetre, gyengédségre, mert ilyesmit egyre nehezebb a világban találni. Lehet ellenkezni, és nagyon szívesen vitázok bárkivel, aki nem így látja, de ez a mostani világ kegyetlen. És még csak azt sem tagadhatjuk, hogy mi tettük azzá. Mi vagyunk kegyetlenek egymással. Mi vagyunk azok, akik háborúznak a másik emberrel, akár kicsiben, akár nagyban. És Isten nem azért küldött olyan messiást, aki a szeretetről prédikált, mert nem talált volna valakit, aki szétcsap köztünk, hanem mert látta, hogy arra van szükségünk, amiből a legkevesebb van a világon. És ha nincs bennünk szeretet, ha megtagadjuk, letagadjuk, hogy szükségünk van szeretetre, akkor esélyünk sincs bejutni a mennyek országába. Isten nem azt tette feltétellé, hogy legyetek jók, ha tudtok, hanem hogy higgyetek az én fiamnak, mert azért küldtem őt, hogy megmenekülhessetek, és nincs más út. Nincs kiskapu, mert Jézus az egyetlen kiskapu. Ő maga mondja János evangéliumában, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Aztán később Péter is ezt mondja az apostolok cselekedeteiben. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnének. Vitatkozhatunk Istennel bármennyit a Szentírásról, attól még semmin nem változtatunk. Ég és föld elmúlnak, de az ő beszédei megmaradnak. Még jó, hogy nem a mi cselekedeteinken múlik, mert akkor más sem hallanánk, mint hogy egyesek azzal dicsekednének, hogy ők milyen jók, és mennyi jóságot hoztak ebbe a világba. Viszont az ige azt mondja, hogy nincs mivel dicsekednünk, mert minden, amit elérünk vagy elértünk, az Isten kegyelmének köszönhető. Lazításként hoztam egy kis viccet. Egy nagyon lelkes, dolgos gyülekezeti tag meghal és a mennybe kerül. Mielőtt belépne, meglátja, hogy a kapu mellé a következő feliratot helyezték, belépési feltétel 1000 pont. Amikor megjelenik Szent Péter, emberünk megkérdezi tőle, hogy mégis hogy lehet ezeket a pontokat elnyerni. Péter pedig megkérdezi tőle, hogy nos, milyen jó dolgokat vittél véghez az életedben. emberünk elgondolkodik és elkezdi sorolni. 32 évig voltam Krisztus követője, 14 éven keresztül soha nem hagytam ki egy vasárnapi istentiszteletet sem. Tanítottam a vasárnapi iskolában több mint 12 évig. Csodálatos, mondja Péter, ez egy pontot ér. Emberünk nyel egyet, aztán folytatja. Hát, tizedet is adtam a bevételemből, szolgáltam a pénzügyi bizottságban, az építőbizottságban, és presbiter is voltam. Amikor szeretett vendégség volt, mindig tudták, hogy rám lehet számítani. Csodás, mondja Péter, ez egy újabb pont. Ekkor már kicsit felsziszent emberünk, de azért folytatja. Másokat is hívogattam a gyülekezetbe, sőt, mindenkit jól ismertem a gyülekezetben. Mindig azon igyekeztem, hogy aki csak betér, üdvözölve érezze magát. Elvittem a gyerekeket a nyári táborba, Szent Péter pedig közbevág. Hát, ez szuper, ez még egy pontot ér, és ez már is 3. Emberünk aggodalmas arcot vágott, és rezignáltan megjegyezte, hogy úgy gondolom, a belépési feltétel nagyon szigorú. Nem hinném, hogy bárki is tudná teljesíteni Isten kegyelme nélkül. Erre Szent Péter, ez pont 997 pontot ér. Kedves testvérek, mi mivel szeretnénk bebiztosítani, hogy a mennybe jussunk? Elsőre furcsa lehet, sőt, talán több egyszeri hallásra is, hogy mi akkor juthatunk a mennybe, ha leteszünk róla, hogy a saját erőnkből kerüljünk oda. Dolgozhatunk bármennyit a földi életünk során Krisztus ügyén, és meg is kapjuk érte a pontokat. Ez nagyon fontos. A jó cselekedeteink nem hiába valók. Számon vannak tartva. Sokkal inkább azt kell tudatosítanunk, hogy nem azokkal érdemeljük ki a belépést. Igazságtalannak tűnhet, hogy ilyen nehezek a feltételek, de valójában a mi érdekünket szolgálja. Magunktól akármilyen jó emberek is vagyunk, képtelenek lennénk annyi jót tenni, hogy kiérdemeljük a belépést. Mert a belépéshez mindenképpen szükség van arra, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét. Könnyűnek tűnhet, de ha csak magunkba nézünk is, megfigyelhetjük, hogy nagyon nehezen mondunk le a saját ötleteinkről, saját eredményeinkről, saját meglátásainkról, pedig pont ez lenne a lényeg. Ahhoz, hogy megkapjuk a kegyelmet, le kell mondanunk az önfejűségünkről, a csökönyösségünkről, és hagynunk kell, hogy onnantól Isten fia átvegye az ügyet. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Miért van ez, testvérek? Azért, mert a mi üdvözülésünk nem rólunk szól, hanem Jézus Krisztusról. Ő az, aki lehetővé tette, hogy megszabaduljunk a bűneinktől, hogy tiszta lappal indulhassunk Isten előtt. Az egész Jézusról szól. Az egész hitünk, az egész életünk, még a halál utáni része is Jézusról szól. Istenünk szabadító és megtartó kegyelme az, aminek köszönhetően újra felemelt fejjel járhatunk. Ez a kegyelem az, ami megváltoztatja az életünket. Nem csak a beszédünket, gondolkodásunkat, de az egész kisugárzásunkat. És ezt mások is észrevehetik rajtunk. Isten kegyelmének látható jelei vannak a keresztény ember életén. És kívánom, hogy a környezetünk is meglássa rajtunk ezeket a jeleket, és kívánatossá tegye számukra Isten közelségét. Amen.